Szeretettel köszöntöm ismételten a Mária Rádió kedves hallgatóit a napindító műsorban 2021. április 27-én, kedden, és hát a következőekben szintén egy eléggé aktuális dologgal fogunk foglalkozni. A koronavírustól zeng most már minden, nagyjából egy éve, sőt több mint egy éve, és most már, ahogy elérhetők az oltások, a házi orvosokon, akik sokszor az oltást leszervezik, elég nagy teher van mostanában. A következőekben dr. Bodroghelyi László házi orvossal beszélgetünk, aki egyébként az első kerületi szakrendelő igazgatója. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, a telefonvonalban köszönhetjük dr. Bodroghelyi László háziorvost, az első kerületi szakrendelő igazgatóját. Jó napot kívánok! Az első kérdésem az lenne, hogy ön, mint ugye háziorvos és mint szakrendelő igazgató, pontosan milyen feladatokat lát el itt a járvány során, ami esetleg eltér a szokásos feladatoktól?
Hát háziorvosként amellett, hogy az ember ellátja a szokványos és normális háziorvosi munkát, tehát gondozza, ellátja a betegeket. Egyrészt a covidos betegek ellátását is, ugye hát bős időszakokban igen-igen sok van egy-egy praxisban. Nem jelenik, de nagy kihívás, hogy nem találkozik az ember ezekkel a betegekkel, hanem telefonon kell kikérdezni és tervezni a sorsát, akár tesztet, akár most már hála Istennek tudom gyógyszert adni. Ez a másik az oltás bonyolítás, illetve szervezés, tehát vagy oltókontra küldünk beteget, vagy ha kapunk oltást, akkor mi adjuk be és hívjuk be, időre szervezzük. Ez egy elég nagy és megterhelő munka, annyi beteget, annyi helyre küldjünk, úgyhogy mindenkinek aztán gondolom, hogy kialakult a kollégáknak is a rutinét, hogy lehet ezt a leghatékonyabban végezni. Mert itt azért arról van szó, hogy időnként 100-asnak szegennyi beteget kell. Nagyon rövid idő alatt egy-egy oltópontra óra percre beosztva beküldeni, beregisztrálni. Nekünk a segítség az, hogyha az oltandó vár tudja rögtön, hogy elfogadhatja ezt a felkínált oltást, és nem. És igen, nem egy gyorsan válaszol, hogy tudunk tovább lépni a következőre. Nem is hiszem, hogy átlag ember gondolja, hogy nem csak a mi részünkről, de elmondott nagyon nagy háttérmunka van, hogy ez tulajdonképpen ilyen számban, ilyen mennyiségben, amennyire rotakoznak, igazából zökkenni évente semmit. És nagyon hatékonyan és gyorsan zajlik, most már begyorsult a húsvéti kampánynal, és szerintem azóta is most már egy nagyobb mennyiségű oltás várható. A kezdeligazgatóként pedig ilyen nagyon-nagyon gyorsan kell oltópontokat felállítani. Fontosan változik a bevendoltás mennyisége. Nekem nagyon nagy megtapasztalás volt az, hogy nagy csütörtökön tudtuk meg, hogy 3500 embernek kell oltanunk. Napszombat, húsvét vasárnap, húsvét hétfő, húsvét kedden. És minden munkatársam nagyon lelkesen, nagyon készségesen együtt az önkéntesekkel, illetve egyéb kerületintézmények dolgozóival vállalták, oda tették magukat, odaálltak, és ott úgy sikerült ezt lebonyolítani, és pont tegnap volt egy megbeszélés a többi kerületi kollégával, kerületi szakrendelő vezetővel, és ugyanerről számoltak be, tehát akik ebben a munkában részt vettek, nagyon az adóan áldozat készen, és lelkesen és vidáman végezték ezt a munkát, ami nagyon-nagyon jó megtapasztalás volt. Másik oldalon meg azt is látom, illetve csak a munkatársamtól hírből hallom, akiket átvezényeltek COVID-osztályra, illetve hát eleve mondjuk kórházakban dolgoznak és COVID-osztályon dolgoznak, hogy egy nagyon nagy embert próbáló munka ebbe a védőfelszerelésbe dolgozni fizikailag, konkrétan, tehát nem kap az ember levegőt, meleg, bepárásodik a szemünk meg. Szóval egy nagyon nehéz abban a védőfelszerelésben dolgozni. másrészt mentálisan, lelkileg, mert az, hogy itt súlyos betegek vannak, akikből sokat elvesztenek, és ezt napról napra feldolgozni, nagyon sokat dolgoznak, nagyon fáradt már mindenki, és nagyon-nagyon kemény helytállásról tesznek ők is tanúbizonyságot, hogy mentsék azokat az embereket, akiket tudnak menteni, és azt megélni, hogy igen, hát meghalnak ebben betegek, elveszítenek betegeket. Tehát ez a betegség azért egy nagyon-nagyon komoly és veszedelmes betegség. Még akkor is, ha a beteg jó részleti természetesen ebből meggyógyul, de van, aki nem, és ez a mostani hullámban az látszik, hogy bizony fiatalok is, akik amúgy egészségesek, olyan a gondolatokat áldozatul tudnak esni ennek a betegségnek. Tehát nagyon-nagyon észnénk kell lenni, és még mindig nagyon-nagyon bármilyen nehéz kell tartani azokat a szabályokat, amivel hát napról napra szóval mindenhol még kell aranyni márhol.
Hogyan befolyásolta a járvány az ön hitéletét, mint hívő orvos hitéletét? Hogyan lehet összeegyeztetni ezt a nehéz munkát, amit végez, az Istennel való kapcsolattal, főleg akár az elmúlt húsvéti időszakra reflektálva?
Igazából most ugye a hitéletemre, hogy úgy mondjam, viszonylag kevés energia idő marad. Az ember tényleg csak bízik a jó Istenbe, hogy akár a betegségbe, akár ebbe a nagyon hajszás időszakba, hogy ad erőt, és úgy látom, hogy ad erőt, de hát ilyen húsvétom nekem még nem volt, hogy még a YouTube-on sem volt alkalmam, vagy időm, energiám a napi 12-14 óra mellett az ünnepek alatt is megnézni, akár egy szertartást is, mert egyszerűen reggel 6-tól este 10-ig is bezuhansz az ágyba, tehát ennyi. Úgyhogy én úgy fogalmaztam, hogy sajnos a húsvét egyéb elfoglalásság miatt számomra elmaradt. Nekem a húsvét most egy olyan szidúmban, amit a templomban tartottak, és YouTube-ban lehetett nézni, amit egy nagyon kedves diakonus barátom tartott, nagyon-nagyon sok gondolatot adott. Az volt, ami a húsvétet jelentette, mert sajnos a Szent Három napon, meg még húsvét kedden is reggeltől esti volt ottunk. Azt gondolom, hogy ez esetben ilyen rendhagyó módon az ember a húsvétját egy normál húsvéthoz képest teljesen szokatlan szolgálatba lehetett megélni. Hát igazából azt az örömet, amit adunk azoknak a feszült embereknek, nagyon várják, hogy megkapják az oltást és a védettséget, és ne kelljen már annyira rettegni ettől a betegségtől, akkor az tulajdonképpen megkapjuk az oltóponton. És egy olyan folyamatnak vagyunk a végén, akik az oltásban dolgozunk, ami az emberek számára, hát ha már húsvétról beszélünk, akkor a ilyen értelmi megváltást hozza, nem a teológiai megváltást, hanem a félelemtől való megváltást, tehát kicsit a húsvétre hímelve természetesen, vagy péntekre. De azt is látni kell, hogy mi a folyamatnak az utolsó pontja vagyunk. Tehát ahhoz, hogy ez a oltás oda kerüljön az emberekhez, ez nagyon-nagyon sok ember háttérmunkája, szervező munkája kell, és amikor a beteg azt mondja, hogy beszúrjuk tényleg másodperc alatt az oltást, azt mondja, hogy csak ennyi. Tehát, hogy nem tudjuk mindenkinek, hogy nem csak ennyi, tehát emögött nagyon sok ember vasárnapot, ünnepnapot, húsvétot feláldozó munkája van, hogy odáig eljussunk, hogy itt az oltás, itt a fecskendő, puff bele.
Egy kicsit a bibliai látásmódot és az orvostudomány látásmódját összevetve, hogyan láthatjuk ezt a járványt?
Valószínűleg ennek a teológusokat valamit kérne megkérdezni, de valahogy azért ennek a járványnak talán véletlen van ez itt most nekünk. Biztos, hogy a Jóisten valamire figyelmeztetni, nevelni akar minket. Talán kicsit elszaladtaló, talán kicsit természetesnek veszük, repkedünk a világból ide-oda. Talán nem biztos, hogy ez a természetes, hogyha valaki a marba gondol egyet, és meleg kánikulára vágyik, akkor elmegy Balira vagy Tájföldre. Nagyon-nagyon jól és kényelmesen élünk, és közben el tudjuk felejteni azokat a sokkal fontosabb értékeket. Lehet, hogy ez a vírus letűntött arra, hogy főleg akik bezártságban jelentek, ugye nekünk ez nem volt kívánc, hogy bezárva legyünk egy lakásban, home office-ban, otthon tanuló gyerekkel, a többi, mert dolgozni kellett a egészségügyben, de azt gondolom, hogy a család összetartása, a együtt lenni, több időnk van egymásra, aki ezt a lehetőséget kihasználta, lehet, hogy elmélyült a családon belül kapcsolata a párjával, házastársával, gyerekeivel, stb. Elképzelhető, hogy valakinek ez egy megpróbáltatás volt, hogy egyszerre otthon home office-ba dolgozni, a gyerekeket megtanítani, amit a tanítónéni tanár küld a interneten keresztül. Egyik számítógépen óra megy, a másikon dolgoznak. Talán az egymásra figyelésre is ez egy jó lecke volt. Biztos az, hogy erre a nagyon élelmes, meg nekünk jár, minden jár szemlélet, aki erre fogékony, annak lehetett gondolni, hogy minden olyan dolgot nem becsülünk meg, ami megbecsülésre vágyik. Amikor otthon tanul az anyuk a gyerekével, akkor lehet, hogy onnantól jobban meg fogja becsülni a pedagógusnak a munkáját. Jobban meg tudjuk becsülni az otthon létet, de talán jobban meg tudjuk becsülni a barátságokat, amiket most nehezebb volt megélni, mert távolságtartás van, maszkot kell hordani. Amikor majd levesszük, valószínűleg rájövünk, hogy mennyire jó látni a másik embernek a mosolyát, azt, hogy megölhetem a másikat, hogy végre le tudunk ülni beszélgetni. Most ez nem adatik meg. De talán az, hogy mennyire jobban megbecsülünk a sivatagba egy pohár vizet, mint amikor ott folyik a csapból. Most egy kicsit ebben a sivatagban vagyunk, és azt, amit eddig természetesnek vettünk, azt jobban meg tudjuk becsülni majd.
Ön ugye már átesett a víruson. Mi adott erőt önnek a betegség során?
Ugye ebben a szerencsés helyzetben voltam, hogy már azért elég sok koronavírusos beteget a saját praxisomban, hát úgymond lemenedzseltem telefonon, és ugye a sajtóiak sokszor a halottakról, vagy a kórházba kerültekről beszélnek, de hát hála Istennek azért az emberek nagyon-nagyon nagy része ezt otthon több kevesebb tünettel, azért inkább többel átvészeli. Megmondom őszintén, én is aggódtam, hogy abban az időszakban, amikor rosszabbodás szokott jönni, akkor jön vagy nem jön, figyeltem magamat, szedtem a gyógyszereket, igyekeztem pihenni, amikor nem pihentem, az visszaütött, de hát az ember aggódik, imádkozik, és tulajdonképpen szerencsém volt, mert ennyi középes tünetekkel sikerült megúsznom ezt a dolgot. Utána megmondom őszintén, bennem volt az a felszabadultság, hogy na akkor ezen én most már túl vagyok, nem kell félnem, hogy elkapom, mert ugye most már valamilyen szinten védett vagyok, ugye akkor mint a múltoltás. Most már szerencsére azáltal, hogy egyre többen megkapják a védőoltást, egyre többen valamilyen szinten védettek lesznek, és a második oltás után mondjuk egy két héttel már gyakorlatilag védettnek tekinthetők. Tehát ha még ma nem is, de most már mégiscsak látható távolságban van az a helyzet, amikor meg tudunk szabadulni ettől a félelemtől, meg bezártságtól, de azért addig mindenkinek már ezt az utolsó célegyenes szakaszt ki kell bírnia.
Hogyan lehet felelősségteljes hívőként, keresztényként viselkedni itt a járvány során?
Azt gondolom, hogy most már vannak ugye a kezünkben mindenféle lehetőségek, hogy ezt a járványt lassan le tudjunk, léken tartjuk. Mivel ez a betegség olyan, mint egy orosz rulett, tehát nem lehet tudni, hogy nek milyen súlyos lefolyása lesz. Valaki egyrészt nem él azzal a lehetőséggel, hogy védetté váljon, vagy pedig nem tartja azokat a szabályokat, ami a járvány terjedését végezi, akadályozza. Tehát maga válik akár beteggé, vagy akár hordozóval, és másokat megfertőz a saját felelőtlensége miatt, az egy kicsit talán az ötödik parancsolat ellen is véd, mert lehet, hogy ő megúszta, de megfertőz még három embert, aki nem fogja annyira könnyen, vagy egyáltalán megúszni ezt a betegséget. Tehát ezt mindig át kell gondolni, amikor valaki nagy arccal azt mondja, hogy jó, nekem oltást nem kell, mert a szomszédasszony is a maszt kapott. Azt gondolom, mindenki hallgasson a lehetőségre, meg a háziorvosára, hogy mi az az oltás, amit kaphat. Majd nem mindenki kaphatja szinte az összes oltást. Néhány olyan ellenjavallat van, ami nem. Ezt meg lehet beszélni, de engem tulajdonképpen mélységesen felháborít, amikor itt válogatunk, mint kiskapos a tendermagban, hogy én ilyet kérek, meg olyat kérek, mert ezzel biztos, hogy csúszik az ő oltása. Saját magának is rosszabb tesz, mert több esélyt ad a vírusra, hogy elkapja, és ha elkapja, akkor még megfertőzhet más embert, és azt majd csak valószínűleg a odaállta az örökbíró előtt fogjuk megtudni, hogy a felelőtlenségünk miatt ki mindenkit fertőztünk meg. Ad abszurdum, és ezt tudom, hogy durván hangzik, De kihalt meg azért, mert én akkor nem vettem fel a maszkot, mert nem vettem komolyan, hogy csak egy kicsit náthás vagyok, és elmentem valahova, és megfertőztem mást. Tehát komolyan kell ezt még mindig venni, bármilyen nehéz is, és bármennyire is már mindenkinek nagyon feszület érna, és nagyon-nagyon úgy érzi, hogy már nem bírja, muszáj kibírni. Igazából azt szoktam én mondani, hogy jaj, veszékelünk, hogy jaj, de rossz dolgunk van ezzel a járvánnyal, meg szörnyű. Hát nagyanyáinknak háború volt. Nekik nem a lakásba, a tévé, internet, könyvek, családtársaságába kellett átvészelni a bezártságot, hanem egy óvóhelyen, amit berobbantottak, lőttek. Tehát nem kellene annyira sajnálni magunkat, mert nem a világ végén most ez a bezártság, ráadásul most már szerencsére látjuk a végét is.
Hát köszönöm szépen dr. Bodroghelyi László háziorvosnak, az első kerületi szakrendelő igazgatójának a szavait, és biztatom a kedves hallgatókat, hogy imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, és itt most külön a háziorvosokért, akik a járványban nap mint nap szervezik az oltásokat, segítenek a koronavírusos fertőzötteken, és mindeközben a járványon kívüli szokásos betegellátási feladataiknak is eleget kell, hogy tegyenek. Köszönöm szépen, kedves László, és jó egészséget, kitartást kívánok!
Köszönöm szépen, igyekszünk továbbiakban is megfelelni ezeknek a nem mindennapi kihívásoknak.
Dr. Bodroghelyi Lászlóval beszélgettünk, aki háziorvos és az első kerületi szakrendelő igazgatója. És biztatom a kedves hallgatókat, hogy gondoljunk minél többet az orvosokra, most itt különösen a háziorvosokra, akár itt az oltás szervezésének szempontjából nagy teher nehezedik rájuk, imádkozzunk értük. A következőekben dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke emlékezik meg Endre Károly nevű költőnkről, aki a mai napon ünnepli a születésnapját, úgyhogy egy rövid ismertetőt mond róla, majd az egyik versét szavalja el.
Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Mai nap költője sorozat, április 27-i. Témája, költője Endre Károly. Hát bizony, én sem ismertem őt, egyáltalán nem hallottam róla, csak amikor elkezdtem kutakodni még költők után, akkor találtam meg. Endre Károly, Erdély szülöttje, 1893. április 27-én született. Temesváron is, ott is halt meg, 94 évesen. Nagyon szép hosszú életet élt pedig, még szinte a gyerekpadból vitték el a háborúba, az első háborúba, és az ottani tapasztalásai, annak a borzalomnak az átélése, amit egy háború jelent, ez határozta meg egész költészetét. A világban, amikor a háborúba hazakerült, akkor tisztviselő lett. Hol itt, hol ott, textilgyárakban, vagy más gyárakban, és egészen 1957-ig a nyugdíjazásáig nem lett szabadúszó költő. Ő vitte a polgári hivatását, a polgári munkáját, és amellett írt. Volt egy időszak, amikor viszonylag keveset, és nagyon érdekes, hogy hogyan alkotta meg a nagy műveit és a nagy művét. Egyetlen példát akarok elmesélni. A két háború között történt, a második háborúhoz közel, nagyon súlyosan megbetegedett, azonnali műtétre volt szüksége. mert ha nem, meghal. De így is az orvosok azt mondták, hogy nem sok esélye van, hogy megmaradjon. Feküdt a műtőágyon, az orvosok és az asszisztensek több mint egy órán át készültek fel erre a műtétre, ő pedig leszámolt az életével, de párhuzamosan, hogy végélte az életét, és elbúcsúzott az életétől, megalkotta ebben az eufórikus, félelmetes, halálközeli pillanatban a görzsi elégiákat, főművét. Görzsi elégiák a háborúról szólnak. Görzs pedig egyébként egy trieszti terület, amit ketté osztottak Szlovénia és Olaszország osztozott rajt. A háború avatott engem költővé, írta. Azt írja, hogy az Isten játékszere vagyok, mert hiszen az életben annyi helyen fordult meg kényszerűen, nem a saját akaratából, háborúkban, fogolytáborokban, hogy úgy érezte, hogy Isten játékszere. És ugyanakkor mindazt, amit összerakott az életében, azt úgy jellemezte, hogy életemnek első perce óta hordtam össze, templom lesz, vagy rabkaszárnya. És amikor az életét a háború magaslatából, vagy a háború mélységéből gondolja végig, akkor az élet értelmét kutatja, azt írja, hogy lehet-e hinni, hogy csak ennyi, boldogulni, és tönkre menni. Másutt azt írja, erre tanít meg a jelen, mindnyájunkért kell tenni és lenni. Endre Károly költészetével nekem is ismerkednem kell még, összesen a mai napon két verse hangzik el a Mária Rádióban. Endre Károly, Temesvár. Kilencszer annyi éved telt el, mint lepergetett életem. Hány kéz rombolt le, s hány emelt fel, míg bölcsőt tarthattál nekem. Se kilencszer ennyi év alatt mennyi mozgalmas pillanat, csodás és rút és felemás, ölelés, ölés, zuhanás. Lehet-e hinni, hogy csak ennyi? Boldogulni és tönkre menni? Mi parányi történelem? S nem tanultál meg jobbnak lenni. Hidd el, testvérem, s tarts velem, erre tanít meg a jelen. Mindnyájunkért kell lenni, s tenni. Endre Károly.
Dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke beszélt Endre Károly költőnkről, és mondta el az egyik versét a költő születésnapjának alkalmából. És műsoridőnk végéhez érkeztünk, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy az adás első felében elhangzott rejtvényre választ kaphassunk. Ugye elhangzott egy Morze kód, amit a következőekben le is játszok. Ez a titkos jel csendült fel, és hát ugye az volt a feladat, hogy vajon ki tudják-e találni a kedves hallgatók, hogy mit akar a Morze kód. Most elárulom a választ, az a szó volt itt lemorzézva, hogy zsolozsma. Úgyhogy remélem, hogy többen is rájöttek erre a titok nyitjára. Aki rákeresett, annak köszönöm szépen itt az együtt játszást. Én pedig búcsúzom önöktől, itt a napindító műsorból Varga Kata voltam. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, dicsértessék a Jézus Krisztus!